16 óra.
Dr. Tatai István református lelkésszel Miklódi Márta beszélget.
Az írott igének, a Bibliának köszönhetem a puszta létemet, és szándékosan az én fogantatásomhoz kapcsolódó egyik nagy igét szeretném felolvasni. Mózes első könyvéből, a 39. fejezet 9. verséből. József mondja ezt a kísértés órájában, Potifár udvarában: hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen? Szüleim 1953-ban házasodtak, és 3 év múlva már a 3. gyermeket várták. A rokonság egy része a hír hallatán nagyon felháborodott, és azt követelte az ifjú szülőktől, hogy édesanyám menjen abortuszra. Minek az a sok gyerek? Meg amúgy is egészségüleg is gyengébb volt abban az időben. Már majdnem engedtek ennek az erős nyomásnak, amikor egy isteni üzenet érkezett el hozzájuk. Kezemben van ennek a nagy döntésnek és üzenetnek egy ősi dokumentuma, 1957 áll ezen a kis megkopott könyvecskén, ez egy evangélikus útmutató. Ők, mint reformátusok, ezt az egyetlen ilyen napi bibliaolvasó útmutatót olvasták a Biblia mellett. És ebben az adott évben, februárban, mikor hát én valószínű másfél hónapja lehettem édesanyám méhében, követhető ez a vergődés. Van is egy ilyen bejegyzés február 9-ére: Isten üzenete tépelődésünkre 3. gyermekünk miatt. Még nem tudták, hogy fiú vagy lány. Aztán a 16-ai bejegyzés az, amit felolvastam. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? Hogyan vétkezhetném Isten ellen? És még a Péter 2. leveléből a 2. fejezet 9. versét is aláhúzták ebben a könyvecskében: mert meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Ez döntött el a sorsomat, így anyám nem ment abortuszra, és én megszülettem a maga rendje és módja szerint, és aztán utána még 6 másik gyerkőz jött, egy nagy családba érkezhettem, ahol 9-en nőttünk fel. Örülök annak, hogy a nevem mellé ez az ige oda került a családi nagy Biblia utolsó lapján. Sőt, még egy másik is, az ismert 127. Zsoltárból, hogy az Úr ajándéka a gyermek. És mi kicsi gyerekek, hogy nőttünk fel, mindig nézegettük ezt a nagy családi Bibliát, bele lapozgattunk, képek is voltak benne, és engem nagyon megbátorított, úgy igazán felépített ez az ige, hogy én nem véletlen születtem, Isten ajándéka vagyok, értelmet fog adni az életemnek, és egy előretik tekintő bátorítás volt ez számomra. Aztán eljött később az az idő, amikor konfirmáltam, és Isten személyesen az én életemben is megszólalt. Ez egy különleges időszak volt, 1970. Falusi sárbogárdi kis szituációt képzeljünk el, szocialista időszak, felgyorsított konfirmációs kurzus, de szüleim nagyon fontosnak találták, hogy vegyünk részt, tanuljuk meg Isten igéjét. Úgyhogy engem is beirattak, és jártam is rendszeresen a konfirmációs kurzusra. Tudtam, hogy meg kell térni egyszer, hogyha örök életet akarok, de nem akartam magam igazából elkötelezni. Valahogy úgy voltam ezzel, hogy készítettem magamban egy személyes evilági túlélési tervet, meg egy olyan túlvilágit is. Ezt a kettőt sehogy se tudtam összekapcsolni, csak így, hogy hát amit lehet ebből az életből, én nagy kanállal elfogyasztok, és majd utána valamikor időskoromban megtérek. Lesz egy jó földi életem is, meg lesz majd egy mennyei életem is. Isten ezt egészen máshogy gondolta sok-sok tekintetben. Már a konfirmációra járás ideje alatt is nagyon megrázott egy álom. Az embernek ritkán vannak nagy álmai, talán 2-3 egész életében, de ez nagyon figyelmeztető volt. Azt álmodtam, hogy Jézus jön vissza. Nagyon nehéz elmondani egy álomnak a hangulatát, de azt érzékeltem, hogy egy ilyen nagy jel jelent meg az égen, és olyan volt, mintha az egész univerzumban hatalmas hangszórókat helyeztek volna el. Tényleg, ahogy a Tesszalonikai levél ír erről, hogy az Úr hangja és a harsona szó előző meg, és az emberfiának a jele az égen. Tudtam, hogy jön vissza az Úr, de azt is tudtam, hogy én nem vagyok kész az ő fogadására. És az álom szerint beruhantam a családi kis fészekbe, az egyik kis szobába, ahol a szüleim ott ültek, és felemelt tekintettel, örömmel, ragyogva várták Jézust. Nem rohangáltak sehova, ők jó helyen voltak. Tudták, hogy megérkezik. Annál idegesítőbb volt számomra a szituáció. Én tele voltam nyugtalansággal, látva őket, meg testvéreimet, hogy ők készek az Úr fogadására, de én nem. Kivert a verejték, és életem egyik legboldogabb ébredése volt ebben a pillanatban, hogy még van idő. Ez sokat segített abban, hogy a megtérés irányába terelgetett engem. Ahogy mutak a hetek, a kurzus utolsó hete nagyon különlegessé vált. Valószínűleg ez egy sárbogárdi szokás volt, Szabó Imre bácsi és Éva néni, akik bennünket pásztoroltak, bevezették az utolsó hét evangelizációs alkalmait. Ez abból állt, hogy minden este mentünk, este 6 órára foglalkozásra. Az egyik este például, jól emlékszem rá, arról hallottunk, hogy írjunk egy levelet Jézusnak. Hát mit írjunk bele? Hát írjuk le az életünket, meg a bűneinket. Nagyon sokan vállalkoztak a 40 fős csapatból, és megírtuk a kis levelet. Éva néni, a lelkipásztor asszony azért vigyázott sok mindenre, és mondta, hogy ezt senki nem olvassa el, csak Isten. Úgyhogy kivittük a parókia udvarára, ott tüzet gyújtottunk, és mindenki beledobhatta a kis levelét, hogy most Istenre bízzuk az életünket, és főleg a bűneinket, mert bűnökről szólt ez a kis levél. Persze nagyon megijedtem, emlékszem rá, amikor a tűzben ezek a nagyon összegyúrt kis levelek úgy kezdtek kinyílni maguktól, mint egy kis könyvecske. Persze mindenki csak a magáét leste, hogy azt ne lássa meg senki. Féltünk, szégyeltük az életünket. Tulajdonképpen nem is volt ez még egy olyan nagy megtérés, inkább egy Istentől való félés volt, de nem Isten félelem. Valami, amiről tudtuk, hogy rossz, és hogy el kell rendezni Isten előtt. A következő este már még érdekesebbé vált. Az történt, hogy hallgattuk az igét a Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből. Ott arról van szó, hogy Péter apostolt, az akkori halászt, Jézus megkérte, hogy fogadja be a csónakba, mert olyan sokan vannak, hogy prédikálni szeretne. És ez volt az a momentum, ami alkalmazva lett a mi életünkre, hogy te befogadnád-e Jézust, felvállalnád-e azt, hogy ott legyen a te életedben. Semmi erőszakoskodás nem volt a lelkünkkel, de egy lehetőséget kínált fel a lelkipásztor asszony, Éva néni, hogy aki szeretne, most imádkozhat. Soha életemben nem imádkoztam hangosan és egyedül, de akkor olyan erős volt a késztetés, hogy most vállalni kell. Bevállaltam. És emlékszem a mai napig arra az életem első imádságára, ami akkor ott 13. életévenben elhangzott, abban a kis sárbogárdi gyülekezeti teremben. Ez így szólt, hogy Uram Jézus, jöjj az életem hajójába, és tégy engem is a te bárányoddá. Ámen. De ezzel nem volt még vége a történetnek, szerintem a legszebb ezután jött. A lelkipásztor az, hogy azt mondta, hogy ti most megszólítottátok Jézust, de ő is meg akar szólítani titeket. Ezt nagyon izgalmasnak találtuk ott többen, hogy ez hogy lehet, hogy hogy lehet hallani az ő hangját. És ő elmondta részletesen, hogy ha hazamentek, keressétek meg otthon a Bibliát, nyissátok ki a János szerinti Szent Evangélium 15. fejezetét, és olvassátok el, és figyeljetek az Úr hangjára. Ő is fog beszélni, ő is tud szólni hozzátok. Miután én soha nem hallottam még az ő hangját, és nem tudtam elképzelni se, hogy ez mit jelent, nagyon izgatottá váltam, siettem haza, minél előbb ágyba bújtam, elkezdtem olvasni a Bibliát. Felnyitottam, megtaláltam a János evangéliumát, és Jézus búcsú beszédeiről van itt szó, és egymás után jöttek ezek a bibliai versek. És különös volt ez, nagyon nehéz ezt elmondani, hogy milyen az, amikor először hallja valaki Istennek a hangját. Mert hogy egymás után jönnek a mondatok, de egy-egy mondat úgy kiugrik a szövegből, mondjam így, olyan elektromossá válik, és nagyon élővé, és nagyon mély. Majdhogy nem akusztikus, de nem az, sokkal mélyebb hang. És egy bizonyossággal jár, hogy most ez Jézusnak a szava. Hát így jutottam el először a harmadik és negyedik versig, ahol azt olvassuk, hogy ti már tiszták vagytok a beszéd által, tehát az ige által, amit mondtam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek maradok. Ez egy nagyon mély visszajelzés volt arról, hogy tényleg megbocsát, hogy az ő életét adta értünk, és ő a szavával, igéjével, tetteivel megbocsát. Aztán olvastam tovább, és eljutottam egy következő vershez, ahol azt találjuk, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondtam nektek. Én mindig is vágytam barátra, egy magányos lélek lennék, úgy alapból introvertált. Nagyon fontossá vált számomra ez, hogy Jézus mellém szegődik, és barátok lehetünk. Talán ez volt a legmélyebb érintés, amit ebből a fejezetből kaptam, és ettől kezdve bárhova mentem, mindig tudtam, hogy velem van, sőt éreztem is. Tehát legyen az a kerékpározás, iskolába menés, bármi volt, vagy munka közben kapáltunk a szőlőben, hogy ott van. És ettől kezdve szinte naponta megszólalt ez az ige. Mi azt tanultuk abba a sárvogárdi kis gyülekezetbe, hogy mindig figyelj erre, hogy mit mond neked Isten, és hogy tettél-e bizonyságot. Mennyire él benned ez a missziói lélek, mert ez a kettő összefügg. Tehát ha szól Isten, nekünk is szólni kell. Tovább kell adni azt, amit kaptunk. És volt még egy harmadik igében a János 15-ben, az utolsó versben Jézus azt mondja, hogy majd eljön a Szentlélek, és ő bizonyságot tesz róla, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ez a mártűrény szó, ez a bizonyságtétel, ez azt jelenti, hogy odaállni az emberek elé, és elmondani, amit láttunk, hallottunk, átéltünk az Úrról, és ennek a megosztása. Akkor még nem tudtam, hogy ebben több van, mint első olvasásra, de tudtam, hogy szól. Van ez így, hogy néha érezzük, hogy Isten megszólít, de nem teljesen értjük. Évek teltek el, tulajdonképpen egy 3 éves folyamat kezdődött az életemben, hogy ez az ige is kibontakozzon. A lelkészi elhívásom volt elrejtve ebben az igében már a megtérésemnek a napján. Ahogy 8-as lettem, belülről már éreztem, hogy Isten szeretné, ha teológiát tanuljak és lelkész legyek. Nagyon nagy kihívás volt ez számomra, mert egyáltalán nem volt a terveimben, és a családunkban sem volt soha senki lelkész. Semmiképpen nem tudtam megbarátkozni. Úgyhogy állandóan alkudoztam Istennel, ahogy ő hívott, hogy lelkész legyek, hogy valami mást találjunk ki. Bármi leszek, főleg valami műszaki pályára gondoltam, mérnök akartam lenni, érdekeltek a technikai, technológiai dolgok, de Isten elég hajthatatlan volt. Ez azt jelentette, hogy olvastam a Bibliát, vissza is visszatértek elhívó igék, Ézsaiás könyvéből. Például, hogy én az Úr hívtalak el téged, fogom a kezed, vagy az Úr papjainak hivattattok, és Istenünk szolgáinak neveztettek. Ott egy barátom is, és úgy ketten kaptuk az elhívást, én úgy gondolom, és ezért a többes számot is így tudtam valahogy értelmezni, de nagyon nehezen ment ez. És minél többet küszködtem, és Isten egyre többször szólt, ilyen arányba vesztettem el szépen a belső békességemet. Szerintem ez nagyon fontos törvény, hogy ha tudjuk, hogy mi a dolgunk, de nem tesszük, akkor lelki hiányok keletkeznek, és nálam ez a békesség hiány volt, nyugtalanság. Tulajdonképpen 72-73 volt, ugye már harmadik éve jártam az Úrral, és emlékszem, egy tavaszi szünet volt, és kapáltam a szőlőt, ott dolgozgattunk. Egyedül voltam, az apám sokszor rábízta a munkát, csinált fiam, és ott zakatolt bennem ez a hívás, menni vagy nem menni. És ott döntöttem el. Talán nem véletlen volt János 15 sem, hogy ott is a szőlőről van szó. Ti vagytok a szőlőveszők, én a szőlőtőke, maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Tehát az elhívásnak a fordulópontja is itt történt, így a szőlőben. És akkor mondtam ki ezt, hogy Uram, én ha nagyon akarod, rendben, elmegyek, és teológiát tanulok, és lelkész leszek, de az biztos, hogy alkalmatlan vagyok rá, több szempontból is. Verbálisan is, a múlt dolgai miatt egyáltalán nem hinném, hogy ez az én alapbeállítottságom. Ha te akarod, akkor adj hozzá erőt. És úgy gondolom, hogy Isten meghallgatta ezt a kérést. Ez már a középiskolás időszak volt, Székesfehérváron tanultam. A következő nyáron elmentünk egy kis mini ifjúsági táborba. Ez Orgovány mellett volt, Kaskantyú nevű tanyák egyikén. Akkoriban oda bújtunk el, mert nem lehetett ifjúsági alkalmakat szervezni. Tehát, de olyan 15-en, 20-an lehettünk ott, főleg fiatalok, és egy nagyon idős néninek a tanyáján jöttünk össze. Padláson aludtunk, kútvizet ittunk, de sokat énekeltünk, és olvastuk a Bibliát, imádkoztunk. Akkoriban, azon a bizonyos napon, amikor Isten így válaszolni kívánt az én belső görcseimre, hogy most hogy lesz az az erő ez a szolgálathoz, az volt a reggeli ige, hogy a tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Lajosnak hívták a testvért, aki már tudta, hogy lelkész lesz, és délután kértem, hogy velem is imádkozzon. Úgyhogy elvonultunk egy külön kis helyre, imádkoztunk. Különleges történés volt ez. Lajos tulajdonképpen semmit nem csinált, csak hallgatta az én keresésemet. Ellenben az Úr beszélt hozzám egy mély belső látást, vagy mondhatnám látomást adott, ami abból állt, hogy ott voltam Jézus előtt. Térdeltem, és úgy vágyakoztam hozzá menni. de nem lehetett, mert egy nagy fekete botyú volt a hátamon. És úgy világos lett számomra, hogy én felé vagyok tájolva, meg igazából van is közünk egymáshoz, de vannak fel nem dolgozott, ki nem pakolt sötét dolgok abban a batyuban, és ezek akadályoznak engem ebben. Úgyhogy elkezdtem a kipakolást, és ahogy ez történt, gyakorlatilag ez egy ilyen életgyónás volt, de most már nem kis cetlire írva, hanem személyesen, sokkal őszintébben és fájó szívvel. És ahogy ez történt, egyszer csak felfakadt belőlem egy idegen nyelvű imádság. Én nem szóltam soha nyelveken előtte, de tudtam, hogy van ilyen ajándék a korintusi levélben. Én a Szent Lélekre vágyakoztam, a szeretet, az erő lelkére, de ezt az ajándékot is adta, meg még mást is. És akkor tudtam meg, hogy ezt nekem tartogatta, és mint még egy következő ilyen lelki kép nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy Jézushoz mehettem, és oda jött hozzám, és így áldó módon vett körül, egy nagyon bensőséges találkozás volt ez. Az Úr ezt azért adta szerintem, mert nekem erre szükségem volt, és ez az ő ajándéka volt. Oszlop vagy fundamentum rész az elhívásunk, hogy mi a dolgunk ebben a világban. Mit akar velünk Isten? Mert mindenkivel akar valamit, és ezt nem találomra kell csak úgy kiötölnünk, hanem őhez hozzászól. Szerintem, amiben ő bele tud szólni, és bele is akar, mert életünknek egy jelentős döntése ez a párválasztás kérdése, hogy neki azért csak van véleménye arról, hogy ki illik hozzánk. Tehát ebben a hozzáillő segítőtárs, hogy Ádám kapta Évát, szerintem erre mindenki számíthat, és imádkozzon érte. Engem is biztattak, hogy imádkozni kell. Negyedéves teológus voltam, amikor hordoztam már egy igét a szívemben egy kedves hölgyel kapcsolatban, aki gyakran megfordult Sárbogárdon a csendes napokon, de éveken át bennem semmiféle vonzalom nem volt. Az apuka csillagász volt, édesanyja magfizikus, vendégeink voltak, gyakran jöttek a csendes napra. De eljött az a bizonyos nyár, amikor már harmad évet befejeztem, amikor Isten adott egy igét, Jeremiás 32-ből, hogy egy utat és egy szívet adok nekik, és azt teszem, hogy engem féljenek, és örömmel teszek jót velük, és utódaikkal is. De nem mondtam el neki, vártam vele jó fél évet. Úgy éreztem, hogy valamiképpen élelődnie kell. A pontos helyét se találtam, mert hasonló igék vannak a Bibliában, és nem a konkordenc után nyúltam, hanem azt mondtam, amikor megint ez az ige kezem ügyébe kerül, akkor fogom megmondani ezt. Ez február 12-e volt, a következő év. Akkor ez a kis hölgy teológiára a Rádi utcába bejött, könyveket hozott vissza az édesapja, tőlem kölcsönzött könyveit, és a Köztelek utcába végig kísértem az egyetem felé, és mondtam neki, hogy szeretnék valamit közölni veled, de ha te nem így gondolod, semmi probléma. Úgy építettem ezt a biztonsági hálót, mert az volt bennem, lehet, hogy nemet mond, hiszen én soha nem udvaroltam neki. Úgyhogy kipakoltam, és mondtam, hogy van egy bibliai igém, elvennélek feleségül, de nyugodtan mondhatsz nemet is, és akkor hát elkezdett sírni. Ilyen igazi nagy őzike könnyekkel, és mondta, hogy hát benne, hogy tegnap nyugvó pontra jutott ez a kérdés, mert ő is hordozott a szívébe valamit, kapcsolatunkat illetően is. A Dániel könyvébe kapott egy igét, egy nagy bátorítást, és egyből igent mondott. Úgyhogy másfél éves együttjárás volt, és megtörtént a házasság kötésünk a Sárbogárdi templomban. Nagyon nehéz igét kaptunk, akinek van, felesége, mintha nem lenne. Hát ez sokkoló volt. Hosszú ideig nem tudtam mit kezdeni ezzel az igével, és azt értettük meg belőle, hogy Isten akarott ez a házasság, és nagyon örül Isten ennek, és meg is áldott bennünket, és nagyon szerettük egymást, és szeretjük most is, csak hogy nem szabad, hogy ő legyen, tehát a társunk legyen az első. Ez volt benne. Szerintem egy nagyon fontos életüzenet, mert könnyen bálványá is lehetünk egymás számára, hogyha nem az Úrban látjuk egymást, és nem az első. Úgyhogy szerintem ez is fontos, hogy ez az oszlop erős legyen a házassági szövetségkötésnél, hogy Istentől kapjuk, de azzal, hogy kapunk egy társat, ne veszítsük el Istent. Tehát a prioritás, az elsőbség maradjon meg.
Dr. Tatai István református lelkésszel Miklódi Márta beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.